Szegedről a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hazafiság és az erős Európa fontosságát hangsúlyozta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a Patrióták Európáért Pártszövetség első közgyűlésén elmondott beszédében Párizsban. A magyar miniszterelnök köszönetet mondott Marine Le Pennek, a francia nemzeti tömörülés elnökének a közgyűlés megszervezéséért, és gratulált a pártszövetség újonnan megválasztott elnökének, Santiago Abascalnak, aki a spanyol Vox párt elnöke. A múlt heti amerikai választás tanulságait elemezve leszögezte, Donald Trump volt elnök, aki maga is hazafi, egy terminusnyi szünet után visszatér a hatalomba, így büszkén mondhatjuk, hogy mi patrióták vagyunk többségben a nyugati világban. A kormányfő beszélt arról is, hogy az országokat sokkal jobban is lehet kormányozni, de a baloldalnak nincs meg a képessége erre. Vezetésük alatt Amerika és Európa erőtlenné vált, rosszul kezelték az inflációt, az energiagazdálkodást, a biztonságot, a háborút, az oktatást, a civilizációs kihívásokat és természetesen a bevándorlást. Santiago Abascalt, a spanyol Vox párt vezetőjét választották tehát meg Párizsban a Patrióták Európáért párt család elnökének. A tisztségre nem volt más jelölt. A szövetség első közgyűlésén Orbán Viktor kormányfő, a Fidesz elnöke is részt vett, Gál Kinga, a Fidesz EP képviselője pedig közösségi oldalán bejelentette, megválasztották a pártcsalád alelnökévé. A résztvevők elfogadták az alapszabályokat is. A végső határidő előtt megállapodás jött létre az Európai Parlamenttel az unió jövő évi költségvetéséről, jelentette be az államháztartásért felelős államtitkár Brüsszelben. Banai Péter Benő, az uniós magyar elnökséget képviselve, a gazdasági és pénzügyi tanács költségvetési vitája után elmondta, intenzív tárgyalások után jött létre a megegyezés. Hozzátette, a megállapodás által biztosítani lehet az unió versenyképességét növelő programok finanszírozását. Az EU 2025-ös költségvetése 199 milliárd 400 millió eurós kötelezettségvállalást és 155 milliárd 200 millió eurós kifizetést tartalmaz. Átlagosan 30%-os béremelésben részesülnek a vízügyi terület dolgozói január 1-től. Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Szaktárca közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, a béremelés a következő években is folytatódik, 2026-ban 12, 2027-ben pedig 10%-kal emelkedik átlagosan a vízügyi terület dolgozóinak bére. 5 új gyors beavatkozó egységet állít szolgálatba Budapesten az Országos Mentőszolgálat. Októberben 35 ezer mentési feladatot és csaknem 10 ezer ügyeleti beteget láttak el Budapesten és környékén. Az év első 10 hónapjában a segélyhívásoktól a kiérkezésig átlagosan 12 perc telt el. A szervezet hangsúlyozza, a fővárosi esetszám évről évre emelkedik. Még több mint 4 millió szabad járó beteg időpont foglalható az egészségablakban erre az évre. Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt is közölte, a jövő évi szakrendelési időpontok közül már 1 millióra lehet bejelentkezni az alkalmazáson keresztül. A legtöbb szabad időpont jelenleg sebészetre, röntgendiagnosztikára és a nőgyógyászatra áll rendelkezésre. Az applikációt már csaknem 3,5 millióan töltötték le. Azok a 65 év felettiek, akiknek december 1-ig megigénylik a gondosórát, karácsonyig biztosan készhez kapják az eszközüket, ismertette a miniszterelnök főtanácsadója a Facebookon. Nyitrai Zsolt megismételte, a regisztrációt a 0680 804 050-es ingyenes telefonszámon vagy a gondosóra.hu internetes oldalon lehet megtenni. A magyar labdarúgó válogatott összességében sima 4-0-ás vereséget szenvedett Hollandiában a Nemzetek Ligája A divíziójában. Az eredmény ezúttal tényleg csak másodlagos volt, miután a magyar csapat segédedzője Szalai Ádám a meccs korai szakaszában hirtelen rosszul lett és összeesett. A korábbi 86-szoros válogatott csatárállapotát azóta stabilizálták, így talán a magyar csapat nyugodtabban készülhet a keddi németek elleni találkozóra. Annak a meccsnek egyébként már nem lesz tétje, az amszterdami vereséggel eldőlt, hogy mindenképpen harmadik helyen végez válogatottunk, így pótselejtezőre szorul. Szalai nem sokkal éjfél előtt aztán a kórházból üzent a magyar szurkolóknak, azt írta, jól van, úgy tudni epilepsziás rohama volt. Marco Rossi szövetségi kapitány azt mondta, a folytatás mellett a játékosok döntöttek meccs közben, és nem akart a drámai körülményekben kifogást keresni a 4 gólos vereségre. Végül az időjárásról, az északi középhegység tágabb térségében tartósan párás, ködös, az északkeleti tájakon borult marad az idő, szitálással, másutt kisüt a nap, gyenge marad a szél. A csúcshőmérséklet 3-5 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagy Mari, a Nemzeti színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az ége madarait, nézzétek a rét virágait, csűrökbe sosem gyűjtenek. Mennyei atyám, gondozza őket. Madarait, gyümöltözteti a lét virágait, jól tudjam azt, hogy ezek kellek. És nyugtatnak a szívedet. Isten országát, keressétek az ő igazságát, Isten útján járja ti életed. Atyád megadja, hogy mindazt mi kell neked.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szeretettel köszöntjük a lélekhangoló hallgatóit. Győri András Timóteus bibliai igék hatása alatt kiformálódó hitéről beszélt Pilis Csabán a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A munkáját küldetésként megélő, már nyugdíjas egyházi médiamunkást, operatőrt az Evangélikus Missziói Központ nyári konferenciáján hallhatták a részvevők. Örömmel osztjuk meg műsorunkban tanúságtételét.
Nagy Tatsáról jöttünk, Nagy Tatsai testvérek is vannak itt, és majd be fognak mutatkozni, de fantasztikus Nagy Tatsának a története. A reformáció után református magyar gyülekezet volt, és a pestis járvány miatt kipusztult a környék. Cinkota úgy maradt meg, hogy vasvillákkal körbeálltak a falut, és nem engedtek senkit sérképsebe. Nagy Tatsa viszont majdnem teljesen kipusztult. És azért Nógrád Hont megyéből szlovákokat telepítettek be, illetve lejöttek, mert ott meg ugye nem volt már jégföld. Most ezek hozták magukon a nagyon komoly mély hitüket, nem telt bele egy emberöltő, tehát 30 év, és megépítették az első evangélikus templomukat. Ez az evangélikus templom, ez 814-ben épült, éjszakas évek végén jöttek. Nem telik bele egy évszázad, és kinőtték a templomot, és már követelőztek, hogy legyen parrokus lelkészik, és ne filia legyen, és 1931-ben építették meg a ezt a Sándi féle templomot 7 hónap alatt, és ezek után jött egy hatalmas sérvedési hullám, és édesapám így került ki Nagy Tartsára ebben az időben, és ott is nagyon sokan voltak, akik a Szegdien jártak Pilis Csabára konferenciákra. Nagy öröm, hogy itt lehetek, mert ilyenkor mindig visszagondolok a régi konferenciákra. Régen ez diakonista terület volt, és az én nagyapám és nagymamám és édesanyám itt laktak, ahol most a ebédlő van, úgyhogy ilyen személyes emlékek is vannak. Gáncs Aladár missziói lelkész, illetve akkor diakonisztai lelkész volt, és a missziókat szervezte a 30-as, 40-es években. Hát ami a magam mondókája lenne az, hogy 67 évvel ezelőtt kezdtem meg a jövevénységemet itt a Földön, és ez egy nagyon fontos szó a Bibliából, és ez az ige is, amit én nagyon sokáig nem értettem, és az egész élettörténetem feléig csupa olyan dolgot fogok mondani, hogy értelmeztem félre az igéket. Mert itt van például az ige, hogy félelemmel és rettegéssel töltsétek el jövevénységetek idejét. És sok idő eltelt, mire rájöttem a nevem kapcsán, hogy kell értelmeznem ezt az igét. A keresztségben András Timóteus nevet kaptam, és ugye később eszméltem rá, hogy a Timóteus név, ez a Timeo szóból és a Teoszból áll össze, tehát a félelemmel, Isten félelemmel. És igenis hosszú volt az az út, amire azt megéreztem, hogy van egy félelmetes sátán, aki rettegtet, és ezért kell rettegésben élnünk, és mindig lesünk, hogy hol támad, és hogy tudjuk kivédeni a támadásait, illetve hát az Istent félni kell, és az Isten félelme az a bölcsesség kezdete. És az Isten féltől szerető Isten, ezért kell, hogy mi is így ragaszkodjunk hozzá. Én most ezt a jövevénységemet úgy szeretném ábrázolni, hogy én elindultam 67 évvel ezelőtt egy hídon, és ezek a hídnak vannak pillérei, mint a Margit hídnál, és ezek az igei pillérek hogyan segítettek, és hogyan tévedtem el ezekbe. Még visszatérve a jövevény szóra, a Biblia más helyen így mondja, hogy zsellérek vagyunk. Nem jobbágyok, abban benne van a szó, hogy jobb, pedig nem jobb, mert a jobbágy az földhöz kötött volt. A földes úrhoz tartozott, saját háza volt, földhöz ragadt volt, és a földes úrnak a vallása változott, akkor a jobbágyé is. A zsellér az nem, az jövevény. Hát így próbáltam én keresgélni azokat az igéket, most így visszamenőleg az életemben, amik nagyon meghatározók voltak. 80 voltunk testvérek, és a kisebb gyerekek négyenőten mindig a nagymamának a szobájában aludtunk, és nagymamám ágya fölött ott voltak szépen a keresztélési emléklapjaink. Egyszerű kis szocialista időben kapható emléklap, dísztelen kis szöveges emléklap, de fölötte volt egy diakoniszáktól kapott ilyes kép. Ennyi meg gyönyörű, fekvős és mindenféle vadvirágos füzér volt, és alatta ez az ige szerepelt, és ezt olvasgattam mindig, hogy a szeretet soha el nem fogy. Hát eltöltött a szívemet, a boldogság, hát mennyire szerető ember vagyok. De félreéltem ezt a dolgot, ugye a szeretet himnuszából. Aztán később kezdtem el ugarászni az emléklapot, hogy hát mi is volt a prédikáció alapige, amit ugye nem hallhattam, hogy nem érthettem, és Mária és Márta történet volt. És sajnos én a Márta életét éltem egész életemben. Papcsalában nőttem föl, ott sűrögtem, forogtam, mindig tevékenykedtem, mert be is voltunk fogva a gyülekezet életébe, de nem az egy igaz dolgot akartam keresni. Benne voltam ebben a légkörben, és amikor itt a kis Gergőt elnéztem, hogy ő is itt van köztünk, és nyomogatja a gombokat, hogy én is ilyen voltam mindig, hogy szerette úgy cipelni a cuccokat, meg drótokat, meg minden, és mennyi időnek kell eltelni, hogy átmenjek Máriába, ha Mártából. Hát így éltem az életemet. A következő stáció, ami a bennevelő lelket kicsit már megmozgatta, mármint a szent lelket, a sok-sok nagyon szívhez szóló, meg figyelemfelkötő prédikáció, meg ébresztő prédikáció mellett a konfirmáció volt. És akkor megint visszajött ez az ige, a szeretettel kapcsolatban, hogy ügyeljünk egymásra, a szeretetre és a jó cselekedetre való felbuzdulás véget. A felét nem értettem ezzel a régies szövegnek, de megint ott volt a szeretet, és megint ugye eltöltött engem, hogy ja, hát igen, milyen szerető egyéniség is vagyok én, hogy állandóan ilyen égéket kapok. Ugyanakkor a konfirmációnál volt az első magángyónásunk. Édesapám nagyon komolyan vette azt, hogy 13-14 éves korban, két évig tartott ugye a konfirmációnk, hogy ezt nagyon vegyük komolyan, hogy mi nekünk bűneink vannak, és ezt a bűnt le kell tenni. És meg kell bánni, és beszélni kell róla, és megvallani, és utána igyekezni új életet élni. Na, de ez még mindig nem volt elég, mert ebből az összkomfortban éltem, hogy jöttek az ünnepek, meg az egész egyházi perikop, ami csodálatos és hordozó, de azért éreztem, hogy nem vagyok a helyemen. Hát így éltem el a kamaszkor 14 éves koromban, amikor 1971. január 21-én este 9:30 a nagytörzsi gyülekezetem kis termében, imáznak a kis termében, itt volt az olajkahelyemben, amikor duhogott, körbeültük, és a János bátyám bizonyságtételét hallottam. És nem tudok egy igét mondani, nem is emlékszem, hogy mik hangzottak el, csak azt éreztem, hogy igen, hát én is erre vágyok, hogy itt vagyok a gyülekezetben, meg élek, de bűntudatom van állandóan ezért, azért, amazért, kisebb, nagyobb dolgokért, de hogy, és akkor jött ez, most nagyon érdekes volt, hogy amikor idejöttem, bementük itt az alaksorba, ki van téve ezek a stációk, adventi stációk, a széllel kapcsolatban, a Szentlélek szele, hogy én ezt éltem át, hogy jött ez a fuvallat, hogy a bennem lévő Szentlélek elkezdett mozogni. Azt éreztem, hogy most, ha én jelentkezek, hogy én átadom az életemet, és leteszem Jézusnak a bűneimet, és elfogadom az ő kegyelmét, akkor megtisztulok, és akkor az a mérhetetlen nyugalom, békesség, és valami tisztánlátás is. Előtte is volt egy ilyen lelkiismeretféle dolog, hogy hát hogy az ember tudta, hogy ez helytelen, de itt most élesen, kristály tisztán láttam, éreztem, hogy mi a jó és mi a rossz. A Biblia az így írja le, úgy, hogy a jó és a gonosz között. Ez nagyon fontos, hogy gonoszt mond, mert a gonoszról, a sátánról van szó, a személyes gonoszról. De a megtérésem utánjátokról jött egy fantasztikus időszak, amúgy is sokan ébredtünk meg a 70-es évek elején, és akkor ez folytatódott egy 10 éven keresztül, amikor az első tűz, ez a szeretet, ez a láng, ez vitt, és tényleg egész máshogy kezdtünk el élni és viselkedni, és nem szeretem ezt a misszió szót, inkább az, hogy küldetésünk van, és üzenetet kell átadnunk. És akkor az osztálytársaimnak mindenhol a gimnáziumból ki akartak rúgni, amiatt, hogy aktív voltam ilyen szempontból. Hát ez a 70-es évek, akkor még nagyon nem nézték túl jó szemmel ezeket a dolgokat. De ez a hát nagy lendület és láng ugye meg volt bennünk, és hát akkor Békés Csabára is lejártunk. Tehát többféle volt ilyen ébredés itt az országban. Aztán jött az, hogy megismertem a feleségemet, Andreát, és az embernek ugye elképzelései vannak, megint csak mit írtunk a gyűrünkbe. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretet teljesé bennünk. És édesapám adott minket össze, és mi a prédikációi alapige, Andi, egymást terjét hordozzátok. Hát majd eldurrant a fejem, most itt elkezd apám beszélni arról, amikor itt vagyok lila gőzbe, hogy mi is a házasság, de, hogy egymást terjét, terhek lesznek. És akkor az első 4-5 év, hogy születtek a gyerekek, meg minden nagy boldogság, minden, és akkor hogy jöttünk rá, hogy tehát ilyen vagy, én ilyen vagyok. Tehát, hogy jönnek ezek a dolgok, hogy rádöbbenünk, hogy nem vagyunk tökéletesek, és tényleg te elrordás. De hát a Isten igája könnyű, akkor, hogyha tudjuk, hogy hol az erőforrás. Ezért volt nagyon fontos számunkra az, hogy a 4 gyerekünket úgy tudtuk fölnevelni, hogy amíg a legidősebb gimnazista nem lett, mi reggeli állítottal tudtunk elindulni minden nap. Minden este tudtunk állítottat tartani, és ez nagyon fontos összetartó erő volt, és a nehézségekben is nagy segítség. Ugyanakkor a szolgálatot vissza kellett vennem, mert akkor építkeztem, és volt egy a 4-5 év, amikor hát a megélhetés, anyagi gondok, stb. Jöttek, és olyan csodálatos volt, hogy Isten elénk hozta ezt az igét, hogy táplálj engem hozzám billő eredellel. Se túl nagy gazdagságot, se túl nagy szegénységet ne adj. De ugyanakkor voltak olyan dolgok, amikor 220 forintunk volt a hónap közepén, és a Imola lányok jön az iskolából, a fogászaton voltak, és azt mondta a doktornő, hogy ilyen görbe fogkefét legyen, mert, vagy vegyünk a gyereknek, mert hogy hátul az a fogja tudni csatbohromaisan megmosni a fogát. Hát este ott tanakodunk Andival, hogy hát hónap közepén 220 forint egy darab ilyen fogkefe. Másnap reggel bemegyek a munkahelyemre, ahol a főnököm, a gazdasági vezető az kilépett valami fura módon egy hónappal korábban. Senkinek nem beszélt semmit, azóta azt se tudtuk, hol van. És a portás azzal fogad, hogy benn volt, volt főnököm, és akkor még nem volt Magyarországon, nem voltak ezek a nagy reklámszatyrok. Két ilyen hatalmas reklámszatyorba tele élelmiszerrel, meg konzervekkel, minden, és a tetején 12 darab ilyen fogkefe. Na most hatan voltunk, fejenként kettőt kaptunk. És akkor hát, milyen érdekes, biztos, hogy ablak alatt hallgatózott, hogy, és nem adtunk hálát Istennek, és elmentük felette, jaj, évekkel később, amikor majd fogok beszélni a forgatásaimból, amikor az egyik riportalon, ahhoz beállítunk, az öreg Balonéni, és elkezd lelkendezni nekünk, hogy most adott hálát Istennek, mert, és vezet egy naplót, amiben leírja életem csodái címmel minden nap, hogy mennyi kegyelmet élt át. És akkor azzal fogad, hogy reggel, ahogy itt a kávéd és a mézes kenyeret lenyelte, majdnem megfulladt, és hát Isten nem fulladtam meg. És bizonságot tesz arról, hogy micsoda csodák mentek, apró csodák és hatalmas csodák az életében, és ő leírta. Napra leírta, és elővette, olvasgatta, hálát adott. És akkor megszégyenítő volt ilyenkor, hogy mi visszamegyek, te hogy is volt. És számtalan ilyen nagyon nagy példát láttunk. Visszatérve a megtérésemre, azért volt más, mert mindenkinek más a megtérése, mert én aztán később, amikor a médiában kezdtem el dolgozni, akkor csodálatos történeteket hallottam, meg igéket, meg minden, de nekem is ugyanez volt. Csak nem ez a látványos, nem ez a igéhez köthető, mégis bennem volt a lélek.
Nincs olyan fájdalom, gond, mit meg nem oldhat. Nincs olyan nagy hegy, mit ő meg nem mozdíthat. Nincs oly sötét nagy vihar, mit le nem csendesít. Nem lehet oly bánatod, amin ő nem segít. Mert te világnak terheid mind, hálaim hordtad. Tudom testvérem, hogy téged is hordoz majd.
A Győri András, Timóteus és testvérei által fiatalon alapított Hermonsz együttes dala után a folytatásban is az ő tanúságtétele szól.
Életem következő stációja aztán az volt, hogy médiamunkás lehettem, és itt abban gondolkodtam el, hogy nagyon nagy felelősség, iszonyatos felelősség. Egyrészt Enik múltkori táborában ezt elmondtam, hogy hát nem egy nemes foglalkozás a mediátor, mert az ősünk a sátán. Ő volt az első, aki Isten és ember közé állt, majd ő megmagyarázza, hogy mi hogy van. És tényleg ez a média, és hogyha belegondolunk, hogy hallunk valamit, volt egy gyerekjáték, amit ifjúskorunkban is csináltunk, egymás fülébe soktunk mondatokat, és amire körbeért, meg egész máshol volt szó. De hogyha csak egy embertől hallok valamit, és mondom, az én szubjektumomon keresztül már úgy adom elő, ahogy én ezt konvertálom. Tehát, hogy micsoda felelősség az, hogy embereknek a bizonyságtétele, vagy életét bemutatom, vagy valakiről beszélek. És ehhez nekem egy nagyon jó leszke volt az, hogy kint voltam Kanadában egy ilyen tanfolyamon, és egy pünkös is a tévénél tanultam, és ott tanultam meg, ami később nagyon fontos lett az életemben, hogy milyen fontos az imádság. Ott úgy kezdtük a napot, hogy egy óra ima életem volt, mire elindultam a buszon. Kávézgattam, olvastam az igéket és imádkoztam. Utána beérkeztünk a tévébe, ott volt egy rövid állított, és utána egy órán keresztül imádkoztunk egymásért, meg mindenféle dolog, minden témákért. Tehát micsoda fontos, mert Luther mondta, ugye, hogy ma rengeteg dolgom van, egy órával többet kell imádkoznom. Hogy mennyire hanyagoljuk ezt a dolgot, de ez majd most az életem végére reflektál majd, hogy most tartok ott, hogy új levél kell vennem ezt a imaláncot. Viszont ezt a missziót, meg az egész küldetést nagyon sokszor félreértelmezünk, és a magunk feje után akarjuk csinálni. Amikor kint voltam itt Kanadában, minden héten más gyülekezetben mentünk el az egyik osztálytársammal, és az szokás volt Kanadában az, hogy a istentisztelet után összejöttek, és kávé, és ütemény, és ott beszélgettek. Mi ott voltunk ketten idegenek, egy ember nem jött hozzánk egyik templomba se. És ott ültünk, és öreg így néztek rám, meg sziasítünket, vagy nem tudom. Elmentünk egy evangélikus helyre, végre hallottam egy tiszta, világos prédikációt, hallottam a korálokat, amiknek a szöveget tudtam, ahogy vége volt az istentiszteletnek, 20-an tódultak rá, kik vagyunk, hol vagyunk, miért vagyunk. Ebből se tanultam, mert évekkel később nagy tartsán járunk a templomba, mi is kijövünk az istentisztelet után, ott récselünk még a haverokkal, barátokkal, testvérekkel. És volt egy házas pár, akikkel nagy tartsáról jártunk be Pestre, és mindig ugyanazon a buszon jöttünk, mentünk munkába. És a nő egy nagyon szép arcú nő volt, de már a kezén meg az arcán is látszott, hogy mennyire alkoholista, már vasárnap reggel ott sörös flaskóval rohangálta, hogy sétálgatott a faluba, és állandóan, mi amara héven láttuk, vagy együtt mentünk, és ott mindig veszekedtek a férjével, meg minden, és hát egyszer csak, mit ad Isten, ez a férj eljön a templomba. És akkor vége az Isten tiszteletnek, kimegyünk, ott beszélgetünk, ott áll a fiú, körülöttünk áll. Gondoltam, biztos a lelkész várja akkor vele beszélni. És akkor eszembe jutott ez a történet, oda nézek, már nincs ott. Hogy Istennek milyen durván kell figyelmeztetni minket arra, hogy hát nem tanulod meg, hogy mi az, hogy kell viselkedni, vagy hogy kell megélni a keresztény életedet. Habzsoljuk az igéket, meg a előadásokat, meg minden, és nem veszük észre, vagy nem veszem észre, hogy a hétköznapi életemben hát milyen fontos lenne az, hogy tényleg igazán megélje az ember. És hát most, hogy a nyugdíjas éveimet élem, visszagondolok arra az időre, amikor 17 éven keresztül dolgoztam a médiában, és mennyit profitáltam abból, hogy voltak olyan riportalanyaim, amit én nem csak fölvettem, hanem ilyen utómunkát is én csináltam. Rengeteg YouTube-ot publikáltam. A lényeg az, hogy nagyon sokat jelentett, hogy én az utómunkánál én többiről hegyire a beszélgetést visszanézem, vagy vágom, rakom össze, és nem egyszer végig sírtam ezt az egészét, és ami nagyon fontos volt, azt nagyon komolyan vettem, hogy minden forgatásra úgy mentem el, hogy nagyon imádkoztam. A sátán ott volt, és ott támadott, és állandóan mondta, hülye vagy, nem értesz, vagy nem tud megcsinálni, el fogod rontani. És azért imádkoztam, és csak mindig azt tudott megjutatni, hogy Isten, hát majd megmutatod, hogy mit csináljak. És olyan csodálatos volt az, amikor hazamentem, hogy minden vágókép, meg minden stimmelt. És hát nagyon, nagyon örültem, hogy itt a teremben is van, akikkel csinálhattunk filmet. Itt van Varga Diana, az ő szentelése előtt voltunk nála, és megható volt az a egész történet, amit ő elmesélt. Ez is van a YouTube-on. Vagy a kiskörösi Sasoknak a lelkes éneklését, a gospel dalait, és hát például Hajni is ott tekerte a biciklit a egyháztörténeti kerékpártúra sorozatunkon, és hát Mátyáséknál is járhattunk Nagyváradon, és szenzációs dolgokról mesélt, hogy beindult, belendült ott a lelki élet. Amikor még nem voltam nyugdíjas, és édesanyám meghalt, és mi heten ott körbeálltuk testvérek a koporsóját, és akkor nagyon szívemre ült az, hogy nem vagyok még kész arra, hogy folytassam, amit ő csinált. Azt az ima küzdelmet, azt az ima hátteret, amit nekünk biztosított gyerekeknek, unokáknak. És akkor eszembe jutott az a nagyapám, aki itt volt diakonisza lelkész Gáncs Aladár, hogy a utolsó szavai ez volt, hogy több imádságot. És ezzel a több imádsággal eljutottam ahhoz a vezérigémhez, ami most idős koromban, vagy már öreg koromban elém állt, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És ezzel fejezem be, hogy itt most ez a nagy küzdelem, hogy jönnek a betegségek, jönnek a bajok, jönnek a mindenféle gondok, meg a világban körülnézünk, hogy hol tartunk mi, milyen a világ. Már kikívánkozunk innen. És akkor Isten megmutatta nekem azt, hogy a kórházi ágyon, hogy nem vagyunk katolikusok, de van purgatórium, még hozzá ez az öregkor. Amikor Isten fájdalmakon, megalázó körülményekben megtanít arra, hogy elhordozunk fájdalmakat, hogy gondoljunk a betegekre, hogy tudjunk imádkozni a szörnyű emberi sorsokért, kegyelemért és a ránk bizottakért.
Győri András Timóteus tanúságtételét követően Szél Bulcsú lelkész áhítata szól az ő felolvasásában.
A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Galata 5.22-23. A földbe vetett magot nem szabad szüntelen kiásogatni, hogy fejlődik-e már. Azért, hogy a fa gyümölcsöt teremjen, szintén nem kell tenni semmit. Az magától hoz termést. A fa létének következménye az, hogy gyümölcsöt terem. A hívő élet jó következményeivel is így van. Nem azért kell küzdenünk, hogy gyümölcse legyen az életünknek. Ez nagyon igyekezett ízű lenne. Egyszerűen a lélekre van szükségünk, ezt kell kérnünk Istentől. S a léleknek majd megterem a gyümölcse. Ha az apróbb dolgokat is megadja Isten, mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik. Lukács 11. Isten lelkére van tehát legelőször is szükségünk. Különben lelketlen, száraz lesz az életünk, üresen cseng a szavunk, és szorítás lesz az ölelésünk. Formális lesz, amit teszünk, és hiteltelen a hitünk. De ha benne van az Úr, minden mássá lesz. Olyan ez, mint a kesztyű, magában üres és élettelen. De ha beledugjuk a kezünket, mozogni tud, fogni tudunk vele, és sok mindenre használhatjuk. Kérted-e már, hogy költözzék szívedbe, töltsön be az Úr lelke? Akkor erőt kapsz, alkalmas leszel a szolgálatra, és rezonálni fog szíved szeretetére az, akihez nemhogy Isten nevében, de az Úrral a szívedben közelítesz. És itt jön a folytatás, a következmény, a gyümölcs. Figyeld meg, a Galata levél 5. része először a test cselekedeteiről beszél, és felsorolja azokat, amelyek negatív tulajdonságok, majd azután következnek a lélek gyümölcsei. Milyen érdekes, hogy egyes számban van írva, a lélek gyümölcse. Miért? Mit jelenthet ez? Hiszen egy felsorolásról van szó. Úgy lehetne érzékeltetni, hogy olyanok ezek a gyümölcsök, mint egy szőlőfürt szemei. Külön vannak, de mégis együtt. Minden fürt magában hordozza a jövőt és a teljességet. Minden benne van, de csak kicsiben, kezdetleges formában. A szőlőtő magától teremni kezd kisebb vagy nagyobb gyümölcseket hoz. A szőlőszemek a különböző isteni adottságainkat jelentik. Nem egyoldalú, szakbarbár vagy sznob keresztjének kell, hogy legyünk. Többféle kincsünk azt jelenti, hogy több téren is segíteni tudok és áldás lehetek. Például a békesség nem zárja ki, hogy az örömöt is megteremjem, sőt, szinte szükségszerűen következik belőle. Aztán arra is gondoljunk igénk alapján, hogy különböző számú, különbözőféle szemek vannak a fürtön. sok képességgel, jó tulajdonsággal, talentommal. Nem kell elkeseredned, hogy kevés az adottságod, de mégis azon légy, hogy minél több szem legyen azon a fürtön, aki te vagy. Teljes nem lesz a fürt, de egyre több és érettebb szem lehet rajta. Ha komolyan veszed és befogadod az igét, az formálni fogja az életedet, és egyre inkább kiábrázolódik rajtad a Krisztus.
Kedves hallgatóink, szélbulcsú áhítata előtt Győri András Timóteus, korábbi médiamunkást, operatőrt hallhatták lélekhangolónkban. Tanúságtételének felvétele 2024 nyarán az Evangélikus Missziói Központ konferenciáján készült. Minden a missziói konferencián elhangzott igei szolgálat és előadás megtalálható a missio.lutheran.hu igehirdetés és előadás menüje alatt. Műsorunkkal kapcsolatban visszajelezhetnek és üzenhetnek nekünk e-mailen az evmis@lutheran.hu címre, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.
Thank you.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus a végső időkről beszél az evangéliumban. Arról az időről, amikor Isten angyalai összegyűjtik a választottakat a világ négy tájáról, és mindenkit bevezetnek arra a helyre, amit az emberfia készített számukra. Ha erre a helyre gondolunk, a számunkra készített helyre, akkor remény tölt el bennünket. A félelmetes jelek hallatán talán elfog minket a félelem, a borzongás, a bizonytalanság. A nap és a hold elsötétedése, a csillagok és égitestek szokatlan mozgása, a természeti erők megrendülése, a rendkívüli égi jelek és földi jelenségek talán valamilyen természeti katasztrófára utalnak, vagy talán csak jelképes beszéd Jézus részéről, amely a világ elmúlását és megújulását jelenti. Akármelyik is igaz, félelemmel gondolnánk a bekövetkezés pillanatára, ha nem tudnánk, hogy Jézus helyet készít számunkra egy új világban. Ez a világ ugyan elmúlik, de nekünk lesz helyünk az újban. Mit gondoljunk a világ végéről? Mit tudhatunk arról, hogy mikor és hogyan fog bekövetkezni? Mire számíthatunk mi emberek, ha eljön a világ vége? Könnyen beláthatjuk, hogyha valaminek van időbeli kezdete, akkor annak valamikor lesz vége is. Egyedül Isten örökkévaló, akinek nincs kezdete és vége. Isten létezése nem köthető az időhöz, de rajta kívül minden létező az időben létezik. Az embernek az élete elkezdődik és be is fejeződik. Az Isten által teremtett világnak szintén volt kezdete, és minden bizonnyal lesz egyszer vége is. Tudjuk, hogy a világ vége egyszer biztosan bekövetkezik, arról azonban nincs biztos tudásunk, hogy ez mikor fog történni. Semmilyen alapja nincs azoknak az elképzeléseknek, tudományosnak tűnő elméleteknek, vagy éppen vallási indítékú híreszteléseknek, amelyek szinte napra pontosan előre megmondják, hogy mikor lesz vége a világnak. E tárgyban Jézus kijelentése a döntő. Legyetek éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. A mai evangélium záró mondata szintén azt erősíti meg, hogy a végső idők egyszer eljönnek, de Istenen kívül senki sem ismeri annak idejét. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem egyedül az atya. Nekünk embereknek tehát nem az a feladatunk, hogy az időpontokat kutassuk, hanem az a fontos, hogy felkészülten találjon minket az Úr eljövetele. Az ember magatartása különböző lehet a világ vége hallatán vagy annak bekövetkeztekor. A nem hívőket a rendkívüli égi jelenségek láttára és a rájuk váró ítélet miatt rettegés és félelem fogja eltölteni, de a hívők úgy várhatják ezt a napot,
mint szabadulásuk és üdvösségük napját. A végső időben várható események mindenkorban foglalkoztatták az embereket. Azt, hogy mi lesz a világ és az ember sorsa, csak akkor érthetjük meg, ha nem csupán a jövő felé tekintünk, hanem a múlttal, azaz a világ keletkezésével és az ember eredetével is tisztában vagyunk. A bibliai teremtés elbeszélés többek között azt tanítja számunkra, hogy a világ és benne az ember a teremtés pillanatától kezdve Isten felé halad, és Istenben fogja elnyerni beteljesedését. Az utolsó idők tehát nem véget jelentenek, hanem sokkal inkább beteljesedést, a végső cél elérését, mert az egész világnak és minden ember életének célja és értelme a Teremtő Isten. Ne félelemmel, hanem azzal a reménnyel gondoljunk a végső időkre, hogy Istenhez fogunk megérkezni. Uram, segíts, hogy ne engedjek a megtévesztésnek és a félrevezetésnek. Bölcsességet és tisztánlátást kérek tőled, hogy megkülönböztessem a te igazságodat az emberek hamisságától. Te Úr vagy az egész világ és az egész természet felett, és hatalmad van, hogy legyőzd a gonoszságot. A te segítségeddel én is le tudom győzni a rosszat. Életem biztonságban van a te kezedben, s ha hűséges maradok hozzád és hitemhez, akkor nem veszíthetem el az üdvösséget. Add, hogy semmiféle veszély, még az életveszély miatt se tagadjam meg hitemet, hanem a Szentlélekre hallgatva tegyek tanúságot rólad.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Thank you. dicsértessék a Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk élőben. A szentmise énekrendje: Éneklőegyház 593, Szentvagyuram 227, Éneklőegyház 662, Szentvagyuram 134 és Éneklőegyház 197. Tehát még egyszer: Éneklőegyház 593-as, Szentvagyuram 227-es, Éneklőegyház 662-es, Szentvagyuram 134-es és Éneklőegyház 197-es. Ezek az énekek, amelyek felcsendülnek mindjárt a szentmise keretében. Kapcsoljuk tehát az Egri Bazilikát.